Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Vörös Katalinnal beszélgetek, gyógypedagógussal, logopédussal. Amikor megjelent a Kancsi mesék, akkor milyen visszajelzések voltak?
Hál' Istennek nagyon pozitívak a visszajelzések. Most mi ugye csak erről a témáról beszélünk, hogy elfogadás, meg önelfogadás, de tényleg ennél a Kancsi mesékben például megjelenik a pont az interpersonális kapcsolatok, hogy mondjuk milyen egy olyan szülő-gyerek kapcsolat, amiben a gyermek olyan elfogadásra talál, amire mindenkinek kellene. A Kancsi mesékben az apa-lánya kapcsolat ez, amiben ez így tükröződik. Megjelenik benne az örökbefogadás témája, amiről szintén nem sűrűn születik mese. És azt is láthatjuk, hogy nem mindig a vérvonal, vagy a vér az, ami számít, a vérszerintiség a szeretetben, egy szeretet kapcsolatban. Nagyon fontos ebben a könyvben az is, hogy arra is egy picit neveljen, hogy a gyerekek érzelmeit ne vitassuk el. Tehát nagyon fontos egy gyereknek is megélni az érzéseit, a negatív és a rossz érzéseket is, és hagyni a szülőnek azt, hogy a gyerek ezt átélje, megélje. Az érzelmi intelligencia fejlesztése nagyon fontos. És ugye az miből is áll? Az abból áll, hogy a saját érzéseinket észleljük, átéljük, és jól megnevezzük a másik érzéseit is. Észleljük, empatikusan belehelyezkedünk. Aztán kognitíven tudunk ezzel dolgozni. Hát a negyedik faktora az, hogy kialakul az impulzivitás kontroll és a frusztráció tolerancia. És talán tehát ennek a könyvnek ez is egy fontos tanítása, hogy az érzéseket ne vitassuk el, mert mi felnőttként se szeretjük azt, hogyha valaki a mi érzéseinket nem tartja valósnak, és egy gyerek sem szereti.
Olyan sok mindent felsoroltál, és nekem végig az járt az eszembe, hogy ugye ezt meg kellene tanulni, jól tanulni valakitől, de hogy felnőttként is olyan sokan nem tudjuk, hogy ezekkel a sok mindennel, amit most ugye mondtál, mit is kellene kezdeni. Tehát vannak önsegítő könyvek, vannak lehetőségek, és mi egy nagyon szerencsés korszakban élünk, hogy ezekre ugye jobban rálátunk, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt ez azért nem volt olyan természetes, hogy az ember bemegy a könyvesboltba, és tényleg azt se tudja, hogy melyik ilyen típusú könyvet, lelket segítő könyvet, vagy tudatot építő könyvet vegye le a polcról. De hogy tényleg az van, hogy felnőttként sem tudunk sok mindent jól kezelni, hogy neked mi a tapasztalatod, hogy a gyerekeket kell megtanítani, és ők vigyék haza a tudást, és aztán valahogy, hát ha jó példával tudnak a felnőtteknek is szolgálni, mert szerintem nagyon kedves, amikor a gyerek szól rá anyára, apára azt, hogy anya, apa, ezt így kellene, vagy úgy kellene, és a szülő megfogadja azt, hogy tényleg, tehát hogy a gyerek azért észreveszi ezeket a dolgokat, vagy a szülőket kellene valamilyen szempontból így edukálni, és aztán úgy együtt az egész családot. Nem is tudom, hogy itt ilyenkor a tyúk vagy a tojás kérdése az honnan indul.
Hát felnőttként ugye az ember eldöntheti, tehát van egy szabadságunk abban, hogy döntünk arról, hogy hogyan élünk és miben hiszünk, mire fordítjuk a figyelmünket. Nyilván, hogyha valakinek nehézségei vannak, akkor az a jó, ha megtalálja azt az utat, azt a formáját a segítségnek, ami számára valódi segítség. Nehéz kérdés, mert ugye mire van ráhatásunk? Én ezeket a könyveket azért így írtam meg, hogy talán egy picit tényleg a szülőknek a pszichoedukációja így sikerül, és elmélyülnek, elgondolkodnak ezeken a kérdéseken, de nyilván, tehát erőszakkal semmit nem lehet, és aki erre fogékony, csak azt lehet ilyen irányba terelni.
Az UGI könyve kapcsán mi a tapasztalatod?
Az UGI könyve szerintem sokkal mélyebb lett tartalmában is. Az autizmust már említettük, de például míg a Kancsi mesékben csak az elmúlás, az élet elmúlása van megpendítve, és egy nagyon szép metaforával leírva, mert ugye a gyerek kérdez, és erről is kérdez, és szerintem nincs olyan család, ahol ez ne jönne fel témának, és valamit mondani kell a gyereknek, és a legrosszabb az, hogyha azt mondjuk, hogy hát hallgass már, mert nekünk ez a téma kellemetlen, erről nem szeretnénk beszélni, nem érti a gyermek azt sem, hogy vége az életnek, és kész, ennyi. Erről beszélni kell, hogyha ez valakinek kellemetlen és tabusítja, akkor sajnos neki is valószínűleg dolga van ezzel a témával még magában. Az UGI könyvében viszont már a nagyszülő elvesztése is megjelenik, és Itt is például egy fontos kérdés felmerül, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy például nem viszik ki a gyerekeket a temetésre az emberek, mert félnek tőle, hogy a gyerek hogy viszonyul majd ehhez a helyzethez, hogy esetleg traumatizálja. Nagyon fontos tudni azt, hogy nem traumatizáló, hogyha előre felkészítjük rá, hogy ott mi fog történni, hogy lesznek emberek, akik sírnak, lesz ott egy bácsi, aki majd szépeket mond, és a gyermeknek is ugyanúgy szüksége van a lezártságra, mert az ember az így működik, hogy szeretjük a lezártságot, szeretjük a kapcsolatainknak is a lezárását. És ez például egy ilyen dolog, és úgy van megfogalmazva, hogy a gyerek is értse, hogy végül is ez egy ünnep, az utolsó ünnepe, és ott a szerettünkre emlékezünk, és van egy hely, ahol utána mindig emlékezhetünk rá.
Neked mit adott a munkád? Mit adott az emberi kapcsolataidban az, hogy másabb rálátásod van az emberi kapcsolatokra, az emberi kapcsolatok folyamataira? Miben segíti a mindennapjaidat, a saját emberi kapcsolataidat?
Hát igen, nehéz magánemberként nem is lehet már máshogy működni, csak úgy, hogy ezeket a gondolatokat és ezt a szemléletet hordozom magamban, és hát nyilván ez tükröződik az emberi kapcsolataimban is. Én nagyon szeretem az őszinte kapcsolatokat, és azt tartom, hogy nem kell belőle sok, de ha már az embernek van egy őszinte kapcsolata, amiről eddig is beszéltünk, az elfogadást meg tudja tapasztalni, akár szerelmi kapcsolat, akár baráti kapcsolat, az már nagyon-nagyon jó, és abban már boldog lehet, úgyhogy én inkább a minőségre megyek, nem pedig a mennyiségre.
Ha azt kérdezem, hogy neked mit adott ez a dolog, akkor nyilván abban az van benne, hogy te hogyan viszonyulsz a világhoz. Hozzád hogyan viszonyul a világ? Ezáltal, hogy tudják a környezetet, hogy te mivel foglalkozol, hogy te miben vagy benne, mennyien fordulnak hozzád, kérnek segítséget, vagy te hogyan próbálsz, és akkor most nem csak a könyvekre gondolok, hanem hogyan próbálsz segíteni másoknak. Barátok éjszakai Igen. telefonhívására hogyan tudsz Igen. reagálni?
Igen, hát szerintem a közeli barátoknak én ott vagyok, hogyha kellek. Ezen kívül, most bocsánat, nem biztos, hogy pont arra válaszolok, amit kérdeztél, de a környezetemhez tartozik ugye a lakóhelyem is, és is igyekszem ilyen karitatív megmozdulásokban részt venni, és például mesesarkot tartunk a gyerekeknek egy városi rendezvénysorozaton negyed évente, tehát ez is abszolút azért, hogy oda bejöhetnek a gyerekek, olvasunk nekik, az olvasás fontosságára is felhívjuk a figyelmet, játszunk velük akár olyan játékokat, amik kicsit így az érzelmi intelligenciára hatnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ez tükröződik a munkámban is, és a magánéletemben is.
Gyermekek tapasztalatai, említetted, hogy 3 gyermeknek vagy az édesanyja, hogy ha már az elfogadás témáról és a kicsikről is beszéltünk, akkor neked mi volt esetleg az olyan, vagy akár a munkádban is tényleg az olyan tapasztalás, amikor megdöbbentél azon, hogy valaki nem tud valamit elfogadni, és hogyan tudtad lereagálni, mi volt a te üzeneted? Tehát ha már arról beszélünk, hogy ugye a mindennapokban hogyan tudod ezt te az életedbe bevonni, de például hogyan tudod te átadni mintaként azoknak, akik ugye hozzád járnak, vagy a saját gyermekeidnek.
Erre van egy-két aranyos történetem. Például ott van egy kisfiú, aki hozzám jár logopédiai terápiára, és az ő terápiája miatt szoktunk sűrűn légzőgyakorlatokat végezni, és az egyik alkalommal, amikor jött, akkor elmesélt, hogy otthon nagyon feldúlt volt, és kérdeztem tőle, hogy nyugtattad meg magad, vagy mi történt, és mondta, hogy hát elővettem a kezemet, és légzőgyakorlatokat csináltam, és annyira aranyos volt, hogy na de jó, akkor ezt a tudást ő már hazavitte.
Hogyha az elfogadás témája ugye ennyire neked ilyen központi szerepben van, akkor miért pont ez?
Azért, mert úgy gondolom, hogy ez egyéni szinten is, és társadalmi szinten is nagyon fontos. Tehát nem csak az, hogy a gyerekek az iskolában elfogadják egymást, de egy társadalmi kisebbség is ugye átéli a társadalmi stresszt, vagy hát ezt a kisebbségi stresszt a társadalomban, és ezért alakulhatnak ki szélsőségek. Tehát a toleranciának a kialakulásához ez nagyon-nagyon fontos, hogy erre figyelmet fektessünk.
Mi az, amin te is meg tudsz ütközni ebben a témában? Említetted, hogy nagy az igazságérzeted, tehát hogy mondjuk, ha híreket nézed, ha újságot olvasol, tehát mi az, amire amikor úgy feléled benned, hogy na, akkor ide még egy könyvet fogok írni, és az biztos, hogy erről fog szólni.
Hú, hát a hírekben nagyon sok borzalmat hallunk ugye ezzel kapcsolatban, úgyhogy azon csak megütközni lehet, azt gondolom. Nem tudom most ezt így konkrétan neked megmondani, én tényleg abban hiszek, hogy ezek már önmagukban elindítanak valamit, ezek a könyvek.
Mi lesz a következő? Milyen témája lesz?
Nem tudom még, én most Uginak örülök, úgyhogy még a következőben nem tudok belegondolni.
Nekik az útjuk egyébként hogyan kell életre, önálló életre egy ilyen könyv. A Kancsi mesék az hogy volt, hogy ezt csak felébredtél, és mondtad, hogy na, akkor
igen,
álljunk
igen,
neki írni.
Igen, valahogy így a COVID idején kezdődött, amikor én gyesen voltam, és akkor elkezdtem a Kancsi meséket írni. Aztán egy irodalmi pályázatra beküldtem az első meséjét, és abból a válogatóból az hónapokig tartott, és hétről hétre estek ki a művek, és én azzal töltöttem az időmet, meg azzal szórakoztattam magamat, hogy vártam minden héten, hogy vajon benn marad az én történetem, vagy pedig nem, és végig bent maradt, és ez adott egy picike kis önbizalmat, meg persze az, hogy a gyerekeim nagyon szeretik ezeket a meséket. És akkor megíródott a Kancsi mesék, megírtam, és elküldtem a szerkesztőnek, aki azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon jó, ezzel érdemes foglalkozni, és hát így indult el az útján.
Olvasni szeretsz, vagy inkább az írását hozzád közelebb mindig is?
Az olvasás. Az olvasás az elsődleges, és szerintem jól írni enélkül nem is nagyon lehet, hiszen az olvasás az mindenre csodálatos hatással van, tehát én ezért is vagyok nagyon amellett, hogy a gyerekeknek olvassunk sokat, és sajnálattal látom azt a szakmámban, hogy nagyon sok kisgyereket inkább a tévé elé ültetnek le, mint sem, hogy mesekönyveket olvasnának nekik. Úgyhogy mindenképpen az olvasást mondanám.
Mivel tudsz kikapcsolódni? Nagyon sok mindent csinálsz te is. Tehát azért három gyerek önmagában is egy 0-24 órás elfoglaltság, én azt gondolom, de hogy mellette ugye még ott van az írás, ott van a pszichológia tanulmány, ott van a logopédiai munka. Mikor pihensz, és azt hogyan töltöd?
Igen. Hát a pihenés az olyan dolog, amit így tényleg nehezen engedek meg magamnak, de az olvasás ez nekem abszolút ide tartozik, hogy ugye az egy kicsit kizökkent, és teljesen kikapcsol a való világból. A másik pedig a sport. Tehát én nagyon szeretek sportolni, figyelek erre is, hogy azért heti rendszerességgel ez megtörténjen. Én olyankor tudok kikapcsolódni.
Ha olvasol, akkor mit olvasol? Mit olvastál legutoljára?
Grecsó Krisztiánt. Nekem ő a kedvenc kortárs íróm, úgyhogy én őt nagyon-nagyon szeretem.
Ő nagy meseolvasó voltál, vagy ilyen irodalomolvasó voltál gyerekkorodban is?
Igen. Igen, én egy humán beállítottságú gyerek is voltam. Engem nagyon sűrűn indítottak szavaló versenyeken, kazinci versenyen, aztán...
Ez a szép beszéd.
Így van, igen, az országos döntőre be is jutottam. Utána ugye olyan gimnáziumba is jártam, a Bibó István gimnáziumba Kiskunhalasra, ami egy szuper gimi volt, és ott is humán tagozatra jártam. Úgyhogy ez mindig végigkísért.
Hogyha nem csak az írás nézzük, hanem egyéb művészeti ágakat, vagy kifejezést, akkor mi áll még hozzád közel?
Nagyon közel áll hozzám a festészet, a rajzolás.
Tudsz is?
Hát, jártam, igen, ilyen jellegű tanfolyamra is, de az, hogy tudok, az azért túlzás, de szeretem a művészeteket.
Lehet, hogy a saját könyveidet te is tudtad volna illusztrálni?
Nem, viszont egy ilyen tanfolyamon ismerkedtem meg az illusztrátorral, Tomolák Berta Dániellel, és nekem ez egy óriási kincs, hogy őt ismerem.
Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű dolga van vajon ilyenkor egy illusztrátornak, aki valahogy a te fejedben megalkotott kis szereplőket valahogy megpróbálja visszaadni?
Hát neki nagyon nehéz dolga volt az ő elmondása szerint is, mert a mese illusztrálás nagyon távol áll az ő profiljától. Ő képregényeket rajzol, és ilyen dark stílusban teszi mindezt, úgyhogy tényleg nagyon távol áll tőle. Viszont az, hogy egy felnőtt férfi lelket is ennyire megmozgattak ezek a történetek, ez azt hiszem azt mutatja, hogy valóban hatásosak ezek a könyvek, és nagyon-nagyon szerette ezeket rajzolni, és talán nem haragszik meg, hogy elárulom azt is, hogy sokszor volt olyan, hogy azt írta, hogy most picit le kell tennie, és nem tud rajzolni, mert őt is annyira megmozgatta ez a történet.
Én nagyon sok sikert kívánok neked. Hát nyilván ezeknek a könyveknek is a további életéhez is, hogyha még van olyan téma, amivel kapcsolatban szeretnél szólni, akkor, hogy azok is nagyon sikeresek legyenek. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ezekről a nagyon fontos témákról beszélgessünk. Nyilván megkérdezném, hogy milyen terveid vannak még, de hát látjuk, hogy igazából folyamatosan dolgozol valamin. Vagy van olyan, ami most így a közeljövőben látható? A sikeres egyetemi vizsgákon kívül.
Igen, hát most ez az első, mert most lesz az államvizsgám, úgyhogy hogy eddig látok el most. Nincs tervem, azt hiszem, most nem szeretnék így tervet megfogalmazni.
Akkor csak felülsz arra a hullámra, ami éppen jön. Egyébként lehet, hogy annak is van sokszor hozománya. Mondjuk két ilyen, hogy hagyod, hogy megiklessenek a szembejövő dolgok. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, a Lélektér Vígvandával című magazinműsort hallották. Vörös Katalin gyógypedagógus logopédus volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva is. Én várni fogom önöket, további kedves rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.